Jó napot kívánunk, szeretettel üdvözlünk mindenkit itt az Index kibeszélő home office verziójának egyik utolsó adásában. Bizony-bizony, hiszen home office-ból talán az utolsó alkalmak között jelentkezünk. Én Bíró Marianna vagyok, az Index politika rovatának munkatársa, és Jobb Sándor kollégámmal hetek óta beszélgetünk saját otthonunkból, hogy átbeszéljük itt a járványhelyzet legfontosabb eseményeit. Jövő héten viszont már mi úgy tervezzük legalábbis, hogy a stúdiónkból visszatérve tudunk jelentkezni, de addig is azért még ma is és pénteken is beszélgetünk önökkel, egymással, home office-ból. Szia, Sanyi, hogy vagy ma?
Szia Marian, azt nem mondom, hogy unatkozom, de így közben szeretek tudod számolgatni, úgyhogy kiszámoltam valóban. Egészen pontosan 11 hete vagyunk mi hivatalosan, mármint az Index home office-ban, ami akárhogy is számoljuk, ez ugye azt jelenti, hogy az 77 nap, az 2,5 hónap, ugye azóta mi itthonról dolgozunk, és ezzel azt gondolom, hogy nagy részt azért azoknak az iparágaknak a szereplős így vannak, akik ezt megtehetik, mármint a home office. Nagyon jó volt ez az időszak, meg mindig érdekesek voltak ezek a beszélgetések, de remélem, hogy jövő héten más módon folytatjuk majd. Amíg a nézőink is ide gyűlnek a saját home office-ukból, remélem, hogy véget ért ott is a munka, elmondom, hogy milyen témákról lesz szó ma. A kormány most megszünteti a veszélyhelyzetet, de hogyha szükség lesz rá, akkor jöhet az egészségügyi válsághelyzet, ez egy másik fogalom. Ennek az elrendeléséhez már nem is kell például a parlament. A kérdés az, hogy mire lesz ez jó, ki rendelheti el, mikor, milyen feltételekkel és meddig tarthat, és mondjuk milyen jogok korlátozására lesz alkalmas. Ugye ezt tegyük hozzá, hogy számítunk arra, hogy esetleg lesz egy második hullám, de hát majd meglátjuk, hogy így lesz-e. A másik témánk az látszólag nem annyira izgalmas, az a 2021-es költségvetésről szól, de hát ez mindannyiunk pénztárcája a jövő évre vonatkozóan, megfejelve egy több mint 2 hónapig tartó járvánnyal, egy elég komoly gazdasági leszálló ággal, több mint 100 000 munkahely elvesztésével. Úgyhogy Jenei Miklóssal, a gazdaságrovat vezetőjével beszélgetünk arról, hogy mit is tartalmaz ez a költségvetés, és mire számíthatunk. Mielőtt belecsapnánk ezekbe a fajsúlyos témákba, hadd mutassak neked egy képet, Marian, és hadd kérdezzem meg, hogy szerinted ezen a képen mit látunk? Vajon mi ez?
Hát én nem akarom kommentálni, Sanyi, hogy ez mókás vagy szomorú. Az biztos, hogy ugye a járványhelyzet, illetve az egészségvédelmi előírásoknak megfelelő színház teret látunk. Ez ugye egy színház nézőtere Berlinben, a koronavírus
Igen.
járvány okozta, hát nem is válsághelyzetre, de talán az újranyitás bizonyos körülményeire optimalizálva. Szerintem ez... Hála az égnek, hogy nem a napi pozitív rovatunkba hoztad elő, mert ez egy kicsit olyan szomorú is.
Egy szempontból lehet pozitív, bocsánat.
Na
Ugye
mond.
Én személyesen például nem szeretem a zsúfoltságot, tehát nem szeretem, hogyha nagyon sok
hát,
ember gyűlik
senki
össze.
Sem, szerintem.
Ugye azt szerintem senki se szereti, tehát itt ez, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon szellős nézőtér lenne, de félek, hogy túl szellős.
Igen, és hát a színházak túlélése egyébként nem csak Berlinben vagy a más nyugat-európai városokban, hanem főként Magyarországon számunkra legalábbis ez a legfontosabb. Budapesten és a nagyobb vidéki városokban igen csak kérdésessé vált, hiszen a színházak még mindig nem lehetnek nyitva, még mindig vannak bizonyos korlátozó intézkedések, amelyek tiltják ezeket a nagyobb létszámú összejöveteleket, még ebben a formában is, amit te mutattál. Egyébként akkor már én is szeretnék mutatni valamit, mert talán várjuk azt, hogy itt a színházak, éttermek és más esetében a korlátozó intézkedéseket feloldják, de eközben az biztos, hogy a futballban, a magyar futballban is érvényes a zárt kapus mérkőzéseknek a szabálya. Ehhez képest Ijjártó Péter, ugye ő a külgazdasági és külügyminiszter, illetve hát látható a fotón Zsuzsák Balázs, akit gyakorlatilag nem kell bemutatnunk senkinek, de hát, hogy Szijjártó Péter tegnap este is egy foci meccsről posztolt, nem tudom, mit szólsz ehhez,
Hát
Sanyi.
én erre most álnaivan nagyon-nagyon kíváncsi volnék arra, hogy vajon hogy juthattak be ők egy zárt kapus foci meccsre, tehát nem tudom, szereztek-e jegyet valahonnan, vagy netán bemásztak a kapukon valahol, vagy a kerítésen?
Na jó, várjál, a tisztázzuk, ugye a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a szabályai érvényesek minden magyarországi labdarúgó mérkőzésre, azt tudjuk, hogy újraindulhattak ezek a bajnokságok, de bizony az, hogy zárt kapus egy meccs, ez azt jelenti, hogy csak az elengedhetetlenül szükséges személyek látogathatják ezeket a mérkőzéseket, minimális létszámban engedhetőek be a stadionokba a vendégek. Én biztos vagyok benne természetesen, hogy itt mondjuk a külügyminiszter esetében kivételt tudnak tenni, de hát azért ez mégiscsak akár a magyar foci drukkerekkel, akár úgy egyáltalán az általunk rengetegszer átbeszélt példamutatással és politikusi példamutatással kapcsolatba vett fel kérdéseket, hogy miért is ez a legfontosabb éppen most Szijjártó Péternek, és egyébként családostól, hogy részt vegyen ezeken a mérkőzéseken személyesen. Persze azt nem állítom, hogy megsértette volna a tömörülés, illetve a más egészségvédelmi szabályokat, amelyeket, és ez a fontos, hogy még mindig be kell tartanunk, de hogy miért is, arról te fogsz nekünk ismét tájékoztatást adni. Hogy állunk a járvánnyal, Sanyi?
Az a szerencsénk, Marian, hogy ugye ezek a kis adatos összefoglalóink egyre rövidebbek tudnak lenni, mert szerencsére nagyon-nagyon egyértelműen javulnak a koronavírus járványnak az adatai. Ezen a grafikonunkon, amit már jó sokszor mutattunk, a piros vonalat érdemes nézni. Az aktív fertőzöttek száma az mostanra 1432-re csökkent. Ilyen kevés aktív fertőzött utoljára április 18-án volt, hogy egy kicsit visszanézünk. Az új fertőzötteket, hogyha nézzük, az is ugye 22 jelen pillanatban, tehát tegnapról már 22 új fertőzöttet regisztráltak. Tartósan ilyen kevés új fertőzött, az valamikor úgy március 20-a körül volt. Most már ugye a grafikonunkon mi megjelenítjük itt az ötnapos mozgó átlagokat, tehát ebből is látszik. Ez mind-mind most éppen azt mutatja, hogy szerencsés módon bizony teljesen leszálló ágban van a járvány. Tegnapról már a 6 idős beteg hunyt el, mostanra 505-en vannak, akik a koronavírussal kapcsolatba hozható, akiknek a halála kapcsolatba hozható a koronavírussal. Érdekes, azért erről már volt szó korábban, a KSH adatait nézve egyébként a halálozási adatok, összhalálozási adatok Magyarországon a koronavírus járvány miatt az előző év hasonló időszakához viszonyítva nem emelkedtek. Még annyi, hogy kis összesítés gyanánt, hogy az elhunytak közül összesen 4% volt olyan, akiknek nem volt valamilyen alapbetegsége, és 30 évesnél fiatalabb ember pedig nem volt halálos áldozata a koronavírus járványnak. Még annyit, hogy 430 beteget ápolnak már csak a kórházakban, volt ez ugye 1000 fölött is, és közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen.
Mondjuk ezek az adatok talán biztatóak, de mivel ugye az egész ország, most már Budapest is újra nyitott, bennem azért ez felmerül, és lehet, hogy erre te tudsz válaszolni, hogy ezt honnan fogjuk tudni, amikor fel kell készülnünk egy második hullámra, illetve, tudom én, valahol egy helyen megint megnőnek a fertőzések, illetve most ez bután hangzott, de hogy akár többet észlelnek ebből.
Hát igen, ezt nagyon-nagyon árgus szemekkel kell figyelnie most elsősorban az egészségügyi hatóságoknak, és ma erről Müller Cecília országos tiszti főorvos beszélt az operatív törzs tájékoztatóján, egy elég érdekes dolgot mondott, nézzük meg.
Különböző szennyvíztisztítókat keresnek fel a laboratórium munkatársai, Budapesten kezdték a vizsgálatot, és már sikerült vírus örökítő anyagot kimutatni, de szigorúan és fokozottan felhívnám a figyelmet arra, hogy nehogy arra gondoljunk, hogy a szennyvízzel akkor terjed is a megbetegedés. Ez nem így van, tehát ettől nem kell tartanunk, de egyedülállóan ki tudták mutatni a vírusnak a genetikai kis szerkezetét annak igazolására, hogy valóban a szennyvízben bizonyos helyeken, ahol nagyobb számban például csoportosulnak ezek a pozitív betegek, gondoljunk a kórházaknak az elvezető szennyvízére, akár egyéb intézményekre, ott jelen van, ürítik a vírust.
No, hát ez egy nagyon izgalmas módszer. Arra biztos emlékszel, hogy eddig én hasonlót inkább olyan felmérésekben láttam, hogy bizonyos városoknál megnézték, hogy mennyien fogyaszthatnak kábítószert, hasonlóan a szennyvizek vizsgálatával. De lám-lám, ez a módszer bizony a vírus kimutatására is alkalmas. És tényleg zseniális szerintem, mint jelzőrendszer, mert ahogy Müller Cecília is talán utalt itt rá, hogy az emberek, tehát a tünetmentes emberek szervezetéből is távozik vírus, és bizony bizonyos helyeken mintákat véve ezt elég jól előre jelezhető, hogy hol nőhet meg esetleg a vírusok és a fertőzöttek száma, és akkor ebben az esetben az egészségügyi hatóságok be tudnak avatkozni, akár valóban két héttel előre jelezhető, hogy hol várható valami fajta kiugrás vagy valamilyen fertőzési gócpont.
Nem akarok kételkedni ebben természetesen, de azért ebben a cikkben az is olvasható volt, illetve azt hiszem, hogy talán maga a tiszti főorvos is hozzátette, hogy van ebben bizonytalanság. Az biztos, hogy a vak szerencse közrejátszik minden ilyen típusú mérésnél, és gyakorlatilag mindennél, amit a koronavírusról tudunk a jelenlegi helyzetben, és amit eddig átéltünk január óta, sőt, már ugye korábban kezdődött Kínában a járvány, de abban talán sokan egyetértenek velem, hogy mi itt Magyarországon, és akkor próbálok nem ilyen Orbán Viktori többes számban beszélni, királyi többesben beszélni, de hogy nem szeretjük azért annyira a vak szerencsére bízni, sem a saját, sem pedig, és elsősorban a szeretteink életét. Úgyhogy éppen ezért fontos az, hogy folyamatosan a leginkább problémás, illetve az életünket legalapvetőbben meghatározó kérdéseket kitárgyaljuk. Erre jött létre az Index kibeszélő home office verziója is, ahogy korábban maga a kibeszélő, és hát ezért kell arról is beszélnünk, hogy a sok-sok bizonytalanság közepette, ugye mi hétfőn már beszélgettünk egymással arról, hogy bizony a kormány vissza fogja vonni ezt a rendkívüli jogrendet, amit úgy neveznek, hogy veszélyhelyzet. Hát éjszaka benyújtották az idevágó javaslatot is, és nem akarok itt elvenni tőled szereplési lehetőséget, Sanyi, de azért röviden ismertetném, hogy mi történt ebben. Ugye tegnap délutánra ígérték, tehát délutánra ígérte a kormány, hogy benyújtja az idevágó javaslatot, arról nagyon hosszan beszélgettünk még hétfőn, hogy gyakorlatilag nem volna erre igazán szüksége a kormánynak, hiszen ő maga hirdetje ki az alaptörvény alapján, és ő maga vonhatja vissza az alaptörvény alapján ezt a veszélyhelyzetet. Ez képest ugye nem volt véletlen a titkolózás, illetve ez az időhúzás, semmilyen Zsolt nevével és benyújtói jegyzésével egy olyan javaslat került be gyakorlatilag éjfél körül a parlament elé, ami az egyik a veszélyhelyzet megszüntetéséről szól. Ez egy 4 oldalas kis dokumentum, aminek az indoklása hosszabb, mint maga a rendelkezés, de emellett benyújtott semmilyen Zsolt a kormány nevében egy másikat is, ez a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló jogszabálytervezet. Ez több mint 240 oldal, és nyilván ezeket a javaslatokat úgy harangozták be, mint már a kormány tagjai, erről is hosszan beszélgettünk ugye hétfőn, hogy micsoda geg lesz ez a kormánynak, hogy na majd akkor itt mindenki bocsánatot kérhet, aki korábban diktatúrát kiáltott, és aki aggódott, hát ehhez képest lássuk be, hogy mondjam, tehát azért itt ez bonyolultabbnak tűnik a
Jó, de akkor az a...
240 plusz 4 oldal alapján.
De akkor az a kérdés, hogy na, és akkor sikerült megadni ezt a bizonyos csattanós választ, hogy lám-lám, nincs itt semmi látnivaló, nincs veszélyben a demokrácia.
Nézd, Sanyi, erősen kétlem, hogy ez sikerült volna, ugye itt már nem csak civilek jelezték, hanem gyakorlatilag mi is elkezdtük itt az Indexen elemezni a jogszabálytervezeteket. Kicsit úgy tűnik, és elsősorban persze emberi jogvédő szervezetek fogalmaztak már korábbi tapasztalataik alapján ilyen élesen, hogy talán még több lett az agály avval kapcsolatban, hogy a járványhelyzetet, ami nem múlt el, hiszen egy világjárványról van szó, hiába Magyarország ennyire sikerrel, tényleg sikerrel vette az első hullámot és az első akadályokat, tehát ez nem múlt el, de hogy ebben a jogvédők szerint bizony vissza kíván élni a kormány, és hogyha nagyon röviden össze akarom foglalni, hogy miért és mik a legfőbb agályok, azt ugye az első pontban úgy fogalmazták meg ezek a civil szervezetek, és ez nem egy, hogy is mondjam, ilyen szitok szó, hogy civil szervezetek, hanem bizony értenek hozzá, hogy bizony a kormány felkéreti önmagát a parlament által, amelyben nyilván a Fidesz-KDNP-nek kétharmados többsége van, hogy bizony tessék már visszavonni ezt a veszélyhelyzetet, de gyakorlatilag a döntési jog, ahogyan eddig is, erről is sokszor és hosszan beszélgettünk, az az alaptörvény alapján nyilvánvalóan a kormánynál van. Tehát addig van Magyarországon járványügyi vagy bármilyen egyéb veszélyhelyzet, így különleges jogrend, amíg azt a kormány vissza nem vonja. Ez az egyik, ez természetesen ezekkel a törvénymódosításokkal sem változik. Ugyanakkor visszavonná a kormány ezt az úgynevezett koronavírus törvényt, ehelyett azonban olyan átmeneti rendelkezéseket léptetne életbe, amelyek közt például a katasztrófa védelmi törvényt is módosítanák, méghozzá úgy, hogy bármilyen veszélyhelyzet, azaz bármilyen különleges jogrend esetén a kormány saját hatáskörében bővíthesse azokat a feladatokat, amelyek kapcsolatban önállóan rendelkezhet, amelyekhez nem kell a parlament. Ha ezt most elfogadja az országgyűlés, ezt a törvényjavaslatot, akkor egy következő esetben bármilyen veszélyhelyzet, vagy bármilyen rendkívüli jogrend is lép életbe, a kormány már sokkal szabadabban dönthet, és hozhat rendelkezéseket. És ami még ezen túl van, nem akarom az idegeidet borzolni, Sanyi, és a nézőinkét sem, az pedig az, amit leginkább kifogásol mindenki, hogy bizony ebben az átmeneti rendelkezésekről szóló javaslatban van egy elég érdekes terv arra vonatkozóan, hogy egy úgynevezett egészségügyi válsághelyzet különleges jogintézményét bevezessék. Egyébként létezett már ilyen az egészségügyi törvény alapján, de ezzel a módosítással most, ezentúl, egy gyakorlatilag fél különleges jogrend jönne létre, amelyben a kormány az országos tisztifőorvos javaslatára eredetileg 6 hónapig, de gyakorlatilag saját hatáskörében elrendelve, és addig meghosszabbítva, amíg csak ő akarja, de hasonló különleges jogrendet vezethetne be, mint egy valódi veszélyhelyzet idején. Úgyhogy inkább aggódnak.
No, hát és akkor viszont, ami fontos tisztázni a nézők számára, meg az én számomra is, tehát ennek az új egészségügyi válsághelyzetnek az elrendezéséhez kell a parlament, vagy nem?
Nem kell. Egyébként magához a veszélyhelyzet elrendeléséhez sem kellett a parlament, ezt mindig fontos tisztázni, és én úgy érzem egyébként a hétfői adásunk után is, volt, aki írt is ebben a kérdéskörben, és vannak ezzel kapcsolatban félreértések és kérdések. Gyakorlatilag eddig a kormány kihirdettette az alaptörvény alapján a különleges jogrendet, és azon belül 15 napra hozhatott rendelkezéseket. Ezt a koronavírus törvény ebben a veszélyhelyzetben úgy módosította, hogy a veszélyhelyzet végéig érvényesek a kormány rendeletei. Most visszavonják ugyanezt, De gyakorlatilag veszélyhelyzetet sem kell majd, hogyha ezt a törvényjavaslatot elfogadják, kihirdetni a kormánynak, hanem egész egyszerűen saját jogkörben határozhat majd arról, hogy mikor van egészségügyi válsághelyzet, és mikor nem.
Jó, és akkor mi kellett erre egy külön jogszabályt alkotni, illetve hát ez egy külön valóban paragrafusok születnek erről?
Na, ez azért nagyon furcsa, mert nem tudom, emlékszel-e, Sanyi, amikor beszélgettünk arról, hogy bizony az ellenzék nem járult hozzá ahhoz, hogy 4-5-del sürgősségi eljárásban elfogadják ezt a bizonyos koronavírus törvényt, és akkor azt mondta a kormány, hogy hát itt nem fognak a mi veszélyhelyzeti rendelkezéseink hatályban maradni, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz. Majd Müller Cecília egész egyszerűen, azt hiszem március 26-án hozott országos tiszti főorvosként saját hatás körében egy normatív döntést, egy utasítást, amivel lezárta a határokat, a felsőoktatási intézményeket, és sorolhatnánk még miket tett. Tehát magyarán az 1993 óta hatályban lévő egészségügyi törvény járványhelyzet idején, ami nyilván az új törvény is járványhelyzetként próbál lefesteni, bár ez nem teljesen egyértelmű, az országos tiszti főorvosnak eddig is iszonyatosan széles körű lehetőségei voltak.
Jó, akkor most még csak annyi menjünk végig, hogy ez a bizonyos új egészségügyi válsághelyzet, ugye erre abban az esetben lehet szükség, ha lesz megint esetleg egy második hullám, megint nagyon sok lesz a fertőzött, megint be kell avatkozni, megint gyorsan kéne a kormánynak lépnie. Szóval, hogy milyen feltételekkel rendelhető ez majd el?
Nyilván erre próbálunk rá kérdezni, tehát már ma délelőtt az operatív törzsnél is megpróbálkoztunk ezzel, holnap lesz kormányinfó 10:30-kor, mert arra is el kellett küldeni az újságírói kérdéseket, ott is próbálkozunk. A javaslatban annyi szerepel, hogy az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi egészségügyi rendszabályainak kihirdetéséről szóló törvény szerinti nemzetközi horderejük az egészségügyi járványügyi szükséghelyzet, illetve egyéb járványhelyzet esetén lehet ilyet elrendelni. Nyilván van más feltételrendszerben három pont ezen kívül. Az egyik az, hogy ugye váratlanul bekövetkező esemény esetén, amely a polgárok életét, testi épségét, egészségét vagy egészségügyi szolgáltatók működését veszélyezteti. Szerintem ez lehet, de ez csak egy tényleg egy laikus értelmezés. Egy sima esetszám növekedés, ami ugye magyar betegellátást akár közvetlenül érinthetni a jövőben. És a C pont az pedig ez a harmadik eset, amit feltételül szabtak, az pedig arra vonatkozik, hogy bármely olyan körülmény kialakulása esetén lehet egészségügyi válsághelyzet, amely a gyógyintézet külön jogszabály szerinti ellátási területéhez tartozó lakosság egészségügyi ellátását súlyosan és közvetlenül akadályozza. Nem tudom, mit gondolsz erről. Ezek
jó, hát ez na most.
Ről.
Igen. Azt gondolom, hogy ezek most ilyen elég tágan megfogalmazott feltételek, amikkel hát jól lehet élni. Én azt gondolom, hogy ezt majd még jó lenne egy kicsit pontosabban megnézni, vagy néhány szakértővel megnézni. Nagyon az olvasóknak, vagy a nézőinknek is most azt mondom, hogy azért erről minden bizonnyal lesz még cikk is az Indexen. Úgyhogy minden esetre most ennek, hát kb. Ennyit tudtunk ezzel kapcsolatban felvázolni.
Bizony, ennyire lesz erről szó az Indexen, hogy nem csak a kormánynak tettük fel a kérdéseinket, hanem ugye természetesen meg kell várni, hogy erről a javaslatról tárgyaljon a parlament, és azt elfelejtettem az elején mondani, hogy annyi azért, mert biztosan kiderült, hogy bizony június 20-ával szeretné a kormány visszavonni ezt a veszélyhelyzetet. Magyarán ezeket a javaslatokat addigra el kell fogadni a parlamentnek, mert hogy a javaslatok alapján az elfogadásukat követő második napon, tehát a hatályba lépésüket követően azonnal gyakorlatilag hatályba lépnek, és akkor onnantól kezdve nem lesz szükség a veszélyhelyzetre. De hát egészen hasonló bizonytalanságok gyötörnek minket sok egyébbel. Én azt gondolom, hogy ez már-már a kormány megszokott módszere, például ugye beszélgettünk itt néhány napja arról, hogy vártunk egészen hosszasan arra, hogy benyújtsák a 2021-es költségvetést. Na most ugyanúgy vártunk rá, mint a veszélyhelyzeti jogszabályokkal kapcsolatos módosításokra, de ez legalább kedden már délelőtt megtörtént, mert bizony Varga Mihály pénzügyminiszter átnyújtotta Kövér Lászlónak, az országgyűlés elnökének, és bizony bekerült ez az úgynevezett, amiről a hétfőn már beszéltünk, egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap, ami hát csak nem 3000 milliárd forint, az egy hatalmasnak tűnő szám. De még mindig nem tudjuk, hogy ez mit jelent. Ugye, Sanyi, erről már hétfőn is hát
erről
mi
már
nem
hétfőn elkezdtünk
lehetünk okosabbak.
Igen, hétfőn is találgattunk erről az egészről, ami valóban most változás, hogy ezt benyújtották, és azért ezt a például a gazdaság rovatunk alaposan át tudta nézni. És én most szólok is kollégánknak, Jenei Miklósnak, hogy segítsen nekünk itt az adásban egy kicsit eligazodni a költségvetésről, és úgy látom, hogy Miklós csatlakozott is. Szia, Miki!
Sziasztok!
Szia, Miki!
No, mi hétfőn még találgattunk itt az adásban a költségvetéssel kapcsolatban, de azért mostanra már egy picivel többet tudunk erről az egészről. Mielőtt így a konkrétumokra rátérnénk, hát mindenki csinál magának költségvetést, például én magam is szoktam, és hogyha ugye nem látjuk előre a jövőt, akkor marha nehéz egyáltalán tervezni. Na most a járvány idején bizony, hát voltak olyan időszakok, hogy nemhogy egy hétre, de egy napra előre nem lehetett látni, hogy mi lesz. Most ilyen helyzetben hogy lehet megtervezni egy 2021-re vonatkozó költségvetést?
Igen, hát ez nagyon nehéz még egy átlagos évben is, főleg tavasszal látni, hogy hogyan fognak az adóbevételek alakulni a következő évben. A kormány meg hát kimondottan megnehezítette még a saját dolgát is, mert pár éve bevezették, hogy az őszi időszak helyett már tavasszal elkészítik a költségvetést. Járvány idején pedig, amikor ennyi a bizonytalanság, tulajdonképpen ők maguk is csak sötétben tudnak tapogatózni, mutatja is egyébként a kiszámíthatatlan helyzetet, hogy csúszott is egy hetet a költségvetésnek a beadása, ami azt mutatja, illetve arról lehetett hallani, hogy még a kormányon belül is olyan belső viták zajlottak a fontos makroszámokkal kapcsolatban, hogy lassította a tervezési folyamatot, és egyébként számíthatunk is arra, hogy ezt még azért jó párszor át fogják írni.
De nyilván most egy különleges helyzet van, és én persze olvastam, és mindenkinek ajánlom, hogy olvass el a mi bővebb elemzésünket az Indexen erről, de mit látszik most a benyújtott javaslat alapján, hogy a koronavírus maga, a járvány, az mennyire nyomta rá a bélyegét erre a jövő évi tervezésre, költségvetésre?
A járvány részben meg is jelenik a költségvetésben, meg nem. Nagyon sok helyen nevesítik, sok helyen hivatkoznak rá, több tétel csoportosítanak át a járványra hivatkozva, de egyébként, hogyha egészében nézzük a költségvetést, akkor alapvetően egy nagyon-nagyon optimista forgatókönyvre készül, mintha jövő évben már a járvány hatásai teljesen elmúlnának, és egy hát sokat emlegetett V-alakú válságra készül a kormány, az idei visszaesés után egy erőteljes felpattanással kalkulálnak, 4,8%-os növekedéssel. Úgy képzelik, hogy aki elvesztette a munkáját, az döntő részben visszaszerzi, a cégek újra elkezdenek működni, felpörög újra a kereskedelem, miközben az infláció az nem szalad igazán el. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy rettenetesen optimista forgatókönyv, és hát erre építették a költségvetést, és nyilván, hogyha másképp alakul az élet, akkor majd ezt is felül kell írni.
Ez ugye most igazán közvetlenül nagyon-nagyon sok ezer, sok tízezer embert érint, mert hát valóban ennyien elveszítették az állásukat. Most mondtad, hogy azért néhány helyen nevesítették a járványt, hogy egyáltalán ez van. Már hétfőn is mi beszéltünk itt Mariannal arról, hogy a költségvetésben valóban szerepel egy egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap, és egy gazdaságvédelmi alap, és ez mindegyik 2-3 ezer milliárd forintos tétel. Hát ezek mire valók, meg honnan lesz pénz? Ennyi pénz, hogy lesz ezekre?
Igen, hát ezek rettentő jól hangzanak, és valóban rengeteg pénzről van szó, de ugye nem a semmiből jön létre. Ez inkább nevezhető szerintem egy kommunikációs fogásnak, hogy ezt a két alapot bevezetik, hiszen tulajdonképpen döntő részben olyan tételekből áll mind a két csomag, ami egyébként is elköltöttünk volna, illetve amik a korábbi években is szerepelnek. Tehát ha például a közel 2500 milliárdos gazdaságvédelmi alapot nézzük, és az abban lévő tételeket, számtalan olyat találunk, mint közútfejlesztések, Paks 2 tőkeemelése, vasúti fejlesztések, modern városok program, sportlétesítmények fejlesztése, tehát azért nagyjából érezzük, hogy nem kimondottan erre a járványhelyzetre adott válaszok. Ha pedig az egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alapot nézzük meg, az egy még egyszerűbb helyzet, hiszen egyszerűen csak átkeresztelték az eddigi egészségbiztosítási alapot. Tehát tulajdonképpen a döntő részben ebből finanszíroztuk a magyar egészségügyet, most pedig megkapta a járvány elleni védekezés nevet, amire hát lehet persze azt mondani, hogy az egészségügy szélesebb értelemben is amúgy a járvány elleni védekezés szolgálja, de hogy azért alapvetően ezek nem új pénzek, de hát nincs is ebben semmi meglepő, hiszen a kormány se tud bárhonnan előrántani. De azért azt még hozzátenném, hogy összességében azért egészségügyre így is több fog menni, és körvonalazódik az is, hogy valamennyi pénz azért lesz például bérfejlesztésre és fejlesztésekre, tehát nem lehet azt mondani, hogy teljesen csak egy újracsomagolásról van szó, de azért ez inkább egy kommunikációs trükk.
Mondjuk az azért egy kicsit rémisztő is lehet itt az április elejé egy felszabadítások után, hogyha az egész gyógyító megelőző kasszát, illetve egészségügyi ellátási büdzsét, erről Sanyi tudna talán hosszabban beszélni, átnevezik járvány elleni védekezési alappá, de nyilván fogjuk ezt elemezni. Ugyanakkor említettél egy csomó olyan beruházást, illetve alapot, például a modern városok, vagy épp a paksi ügyeket, amik konkrétan érintenek egyes önkormányzatokat. Viszont az elmúlt hónapokat eléggé erőteljesen meghatározta az, hogy önkormányzatok panaszkodtak, és egyébként fideszes önkormányzatok is, ugye az őket érintő elvonások miatt, ez egy válsághelyzet természetes, hogy valahol a gazdaság minden szektorát érinti elvonás, de hát 2021-re egészen durva híreket hallunk, legalábbis egészen komoly panaszokat. Mire számítsanak az önkormányzatok 2021-ben?
Igen, tehát amikor az előbb azt mondtam, hogy valamennyivel több pénz jut például egészségügyre, és hogy a semmiből nem lesz pénz, akkor például arra utaltam, hogy onnan lesz pénz, hogy az önkormányzatoktól csoportosítanak át ilyen célra összegeket. Egyébként ez is érdekes, mert valójában a központi költségvetés az egyik kezével ad az önkormányzatoknak, a másikkal pedig elvesz, de a másik kezével egy kicsit többet veszel, mint amennyit ad az egyikkel, úgyhogy körülbelül egy olyan 50 milliárdos különbség azért van a kettő között, tehát például a gépjármű adó, iparűzési adó, ezek azok, amiket a központi költségvetés használ fel inkább, úgyhogy érthető abszolút az önkormányzatoknak a panasza meg az aggódása, hogy fog így kinézni a jövő év, de igen, valóban van olyan sor, ahol pedig emelkedett az önkormányzatoknak adott támogatás.
Tehát akkor ez a helyzet is mindenképp elemzésre méltó. Tudom, hogy marha nehéz egyébként itt röviden összefoglalni, ráadásul közérthetően mindezt, ezt egyébként gondolom a gazdasági rovat naponta szenvedi a közérthető részét. Mi nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél most nekünk, el is engedünk vissza, hogy jó cikkek legyenek az Indexen. Köszi, Miki, szia!
Köszi, szia, Miki! Hello, hello!
Hello! Sanyi, viszont téged még a búcsúzás előtt és búcsúzásként megkérlek a szokásos feladatodra, utoljára így kettőnk közt home office-ban. Mondj nekem valami jót még ma.
Marian, még elárom neked, tegnap este kimozdultam, egy jó barátommal találkoztam, és megittunk néhány pohár finom bort. És ez
azt
most
hittem limonádét, de...
Nem, inkább őszintén bevallom, de hát este volt és egyéb. De ugye azért most még ez egy teraszon volt, aztán meg jó hideg kezdett lenni ugye este 10-11 körül. No, hát egy pozitív hír, de hát ez is azt mutatja, hogy visszatér az élet a normális kerékvágásba, hogy nemrég jelentették be, hogy péntektől most már Budapesten is a vendéglátóhelyeknek a belső terei is használhatók, tehát le lehet majd ülni az éttermekben, kávézókban, cukrászdákban és büfékben. és ha például éppen elkezd esni az eső, vagy éppen nagyon hideg van. Úgyhogy fura, ugye, hogy erről beszélünk 2,5 hónap után, ez egy nagy etvasz, hogy egy étterembe be lehet ülni.
Bizony, persze az idevágó részleteket még Budapest esetében semmiképpen sem tudjuk, úgyhogy erről is kérdeztük a kormányt. Én pedig arra szeretném még kérni mindenkit, aki minket követ, és téged is, Sanyi, hogy azért csak óvatosan, nem csak a borozgatással, hanem a beüléssel is. Minden esetre én az óvatosság híve vagyok, láttunk azért rá példákat, hogy milyen gyorsan el tud kezdeni terjedni ismét a vírus, és te magad mutattál nekünk nagyon sok videót, illetve érdekes cikket arról a világ különböző pontjairól, hogy akár fél órán belül hogyan fertőzött ez a vírus, úgyhogy minden elővigyázatosság fontos továbbra is.
Én is csak ezt tudom mondani mindenkinek, hogyha nem is maradnak otthon, akkor is vigyázzanak, és maradjanak az Indexel, viszont látásra.
Én is elköszönök, nagyon szépen köszönjük a figyelmüket. Pénteken Munk Veronikával és Németh Tamással ismét találkozhatnak, ők még home office lesznek, viszont jövő héten nagy durranásokkal, és reméljük, hogy egy nagyon-nagyon jó kis visszatérő adása. Már a stúdiónkból fogunk jelentkezni a Sanyival. Én nagyon várom, hogy lássalak Sanyi személyesen is. Köszönjük a figyelmet, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!